Hát nézzük.
Hogyan
ezt
tudunk beszállni az internetbe?
Igen.
Ezt a kérdést tette fel Vágási Feri annak idején a Szomszédokban. Most már, ha lenne ilyen sorozata a televíziókban, akkor azt kérdezné, hogy hogyan tud beszállni a mesterséges intelligenciába. Úgyhogy hogyan lehet megtanulni ezzel bánni? Szerintem sokaknak felmerül ez a kérdés. Szabados Leventével, a Neurosolutions vezető tanácsadójával, a Frankfurt School docensével, adattudós teológussal beszélgetünk erről a kérdésről. Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Hát igen, ez a Vágási féle kérdés, ez mindig aktuális, de azt hiszem, hogy erre a nagyon jó példa, hogy tudjátok, az univerzumnak van az egyik ilyen legmotiváltabb ereje, az a vizsga előtt álló egyetemi hallgató.
Az biztos.
Úgyhogy ha őket így egy kicsit górcső alá veszük, és ahogy teszem én is, ahogy egyetemen tanítok, az tűnik föl, hogy azért ők nagyon gyorsan megtanultak GPT-vel tanulni. Na most hát ennek vannak ilyen jó stratégiai, meg nem jó stratégiai. A nem jó stratégiai az az, amikor megkérdezzük a ChatGPT-t valamilyen tényről, aztán beadjuk a beadandóba. Ezek általában elég vicces dolgokat szoktak eredményezni, mert hát át se olvassa, hogy mit csinál, beleírkál valamit, kijön belőle, és akkor hát biztos okos, biztos tudja. Ebből egészen jó nevetséges dolgok jönnek ki.
Ezeket te kapsz ilyeneket konkrétan, ilyen dolgozatot?
Persze.
És akkor mi történik, ilyen, Levente?
Tehát olyankor odaírod, hogy
ChatGPT 5-ös, Kovács Pista.
Nem 5-ös az. Rosszul promptolt, hogyha Levente észreveszi, hogy mi történt.
Pontosan. Egész pontosan erre azt vezettük be, hogy azt mondtuk a hallgatóknak, hogy igenis lehet használni ChatGPT-t, abszolút, viszont a jegyet azt ő kapja. Tehát, hogy az nekem teljesen mindegy, hogy kiírja a hülyeséget. Én látom, hogy ezt nem ő írta, de hát barátom, ha lettél volna felelős, és azt hiszem itt az első pont, felelősség meg a kritika. Vagyis, hogy a jó használat az az, amikor a hallgatók is rájöttek, hogy na, az nem úgy van, hogy oda megyünk egy nagy nyelvi modellhez, és kérdezzünk tőle valamit, és az a tényeket tudja. Ez egy nyelvmodell, ez nem egy ténymodell, ez nem egy adatbázis, ami pontosan tud minden. Ez egy nyelvi képességekkel rendelkező gép, ami jól tud fogalmazni, jól tud valamilyen kontextus alapján jó következtetésekre jutni. Okosabb hallgató mit csinál? Fogja magát, és a tankönyv egyes részeit azt így tanuljunk az elelemmel, bekopizza. Hosszú rizsa, nem érti, sok oldal, bekopizgatja szépen, és úgy kérdezi meg, hogy na ezek alapján akkor igaz-e az, hogy? Bámulatosan gyorsan lehet felkészülni, és egyébként bevallom, én is volt, hogy órára így készültem fel idegen anyagból, hogy én is fogtam azokat a rosszabb szövegeket, amiket azért nagyon nehéz átvenni, és elkezdtem kérdezősködni. Jól értem-e azt, hogy ez alapján, a szöveg alapján, de mindig ott volt a szöveg, és hát persze nyilván valahogy lekötöm a kontextus, ez a legegyszerűbb nyilván a copy-paste, de azért a copy-paste-nél vannak jó megoldások, nem véletlen, hogy például a böngésző plugin-t is nagyon népszerűsíti most a Bing is, a Google Bard is, mindenki, vagyis hogy menjünk oda, navigáljunk oda valami forráshoz, és az alapján válaszoljunk. Hát persze ugye minden igaz, ami az interneten írva van,
igen.
Úgyhogy ez azért nem mindig jön be. Vállalatoknál azért ez általában inkább egy vállalati kereső, amit megkérdezünk.
Igen, és nyilván az máshogy működik, mert az egy zárt rendszer, ugye, nincs ráeresztve mindenhova, és arra vigyáznak, hogy hogyan tanítsák ezt be, de pont erről beszélgetünk most, tehát a tanulási folyamat, és azért nagyon fontos, amiről most beszélünk, mert a ChatGPT-t nem is értik az emberek alapvetően, hogy micsoda, és mik ezek az úgynevezett elelemek, tehát Large Language Model, és ugye a gépi tanulás egy nagyon fontos része ennek az egésznek.
Abszolút, abszolút. Tehát itt alapvetően azt kell elképzelni, hogy itt papagáj, ez egy papagáj. A papagáj rettenetesen intelligensnek hangzik, mert visszamondja azt, amit az ember mondott neki, de a papagájnak nyelvi képességei vannak, tényanyagot viszont kevéssé fogom Lóritól megkérdezni. Tehát, hogy azért ez egy fontos metafora, és ezt érdemes szerintem megérteni, talán ez az első nagy tanulás tanulsága, hogyan szálljunk be az internetbe rovatba, hogy értsük meg, hogy vannak nyelvi képességek, meg vannak a tények, és ezek a kettők nem mindig esik egybe. Nyilván, aki mondjuk politikát elég sűrűn hallgatott, tudja, hogy ez nem szokott egybeesni. Vagyis, hogy ez egy nagyon jó kritikai lépés. Rá kell jönnünk, hogy egy nagy nyelvmodell megtanult beszélni, fogalmazni, következtetni, de nem biztos, hogy igaz alapokról indul el.
Tehát na de akkor meg én azért hallgattam csendesen, hogy betegyem ezt a kérdést, akkor meg mi értelme az egésznek? Ha át kell nézni úgy is, meg kell nézni a forrásokat úgy is, hát akkor ha megnézem a forrásokat, meg átnézem, akkor azt én is írhatom, akkor nem kell megkérdezni egyetlen ilyen modellt sem.
Persze, amennyiben próbáltál már egy 50 oldalas mondjuk Quantum Machine Learning PDF-et átolvasni 10 perc alatt, akkor rájössz, hogy nagyon-nagyon jó az, hogyha az embernek ott van valami, ami képes tömegesen átolvasni és következtetni ebből, és onnantól, ha megadtam azt a kontextust, hogy ebből tessék beszélni, na onnantól már rendben vagyunk, mert le tudom kötni a hallucinációját. Az, amikor általában kérdezősködök, na annak van rossz vége.
Azért érdekes ez, mert nem egy absztrakt dolog. Tehát arról beszélgetünk most, hogy hogyan segíti a gépi tanulás az emberi tanulást, hogyan lehet egy kiterjesztett plusz segítség, egy mankó, méghozzá nagyon erős mankó, maga egy ilyen nyelvi modell, de ez odáig vezet, hogy a munkát is segíti, és a munkában is tud segíteni. Ennek persze vannak pozitív, meg negatív oldala is. Most olvastam például, hogy olyan kódot írt a ChatGPT, amivel ugye érzékeny személyes információk is ellophat, tehát megmondták jól neki, hogy mit akarnak, és ő létrehozta azt a kódot, ami meg megvizsgálta a sérülékenységét bizonyos oldalaknak, és akkor így szépen szervilisen elmondta, hogy mit kell csinálni.
Persze, hát ez egy hihetetlen nagy erő, mármint abban az irányban, hogy megtöbbszöröz. Kicsit, mint a varázsital, hogy ugyanazt, amit eddig tudtál varázsital nélkül, azt most tudod 10-szer annyira.
Hát na, de nem tudhatjuk, hogy ugye Darth Vader tanítja ChatGPT-t, vagy Obi-Wan Kenobi.
Pontosan, és itt a felelősség az továbbra is az emberi, mielőtt még azt gondolnánk, hogy a ChatGPT elkövet valamit, ez megint olyan lenne, mintha ráfognánk a kalapácsra, hogy elkövetett valamit. A kalapács nem követel semmit. Emberek fogják a kalapácsot, és elkövetnek vele dolgokat. Hozzáteszem egyébként, de van jogi keretünk, mert eddig sem különösebben azon akadtunk ki, hogy milyen eszközzel követi el az elkövető, hanem hogy megteszi. Vagyis, hogy van nekünk jogi szabályozásunk, egymást kell is szabályozzunk továbbra is, mert lett egy új erő, egy új sokszorozó tulajdonképpen a kezünkben.
Az, hogy large language modellnek hívjuk, illetve nyilván most nem is erre akartam kitérni, hanem a tanulási részére, a gépi tanulási részére, az, hogy ha jól tanulunk együtt ezekkel a mesterséges intelligencia modellekkel, akkor ez fejleszti ezeket, ugye? Tehát akkor egyre kevésbé kell majd magyarázgatni neki, hogy mire is van szükségünk.
Igen, részben ez így van, részben azt gondolom, hogy annak a felelőssége, hogy mit is akarunk tulajdonképpen, az mindig nálunk marad. Szoftveres körökben szokták azt mondani, hogy addigra derül ki, hogy az ügyfél mit akar, mire leszállítottuk neki a szoftvert, mert addig kell vele beszélgetni, amíg tényleg biztos oda akarod tényleg azt a jobb felső sarokba. Ha ezt már végig beszélgettük, akkor egyszerűen tulajdonképpen az már maga a szoftver. Úgyhogy ilyen ponton nem lesz olyan pont szerintem, ahol ha csak nem nagyon lusták vagyunk, kényelmesek és buták, hogy átadjuk a kontrollt. Én ezt nem tartom túlzottan jó ötletnek, mert láthatóan persze minden önöket ki lehet hozni, de nem biztos, hogy kellene.
És engem az is érdekelne, hogy a sok néha egymásnak ellentmondó tanárból hogy szintetizál valamit ez a mesterséges intelligencia. Mondok egy nagyon, nagyon érdekes példát, mondjuk a szabad kőművesség megítélése. Van, aki azt mondja, hogy egy ártatlan szerveződés ez az egész, más meg azt mondja, hogy hát ez a világ uralomra törő üzletembereknek az egyik platformja. Most ha ez a két ember kellő számosságban tanítja a GPT-t, akkor az mit fog mondani? Ha én beütöm, hogy mit tudsz a szabadkőművességről?
Hogy mondjam, saját tükrünk. Tehát azért egy nagy nyelvmodell nem tesz mást, mint nagy mennyiségű szöveget valahonnan, ahonnan elérhető. Jó esetben ezek inkább könyvek, meg Wikipédia, rossz esetben meg internetes trollkommentek. De hogy ebből indul ki, és ezt jegyzi meg, tehát arra, hogy egyébként konszenzust alakítson ki köztünk, vagy hogy megegyezzünk végre, hogy piros-e vagy fekete, jó-e vagy rossz, na arra nem hogy segíteni, hanem rontani fog, hiszen mindenki felhasználja majd ezt a nagy erejű papagájt arra, hogy a saját hülyeségét fajkózza, vagy saját okosságát, ez mind a kettő igaz, de hogy konszenzus alkotásra nyelvmodell nem alkalmas. Az egyszerűen azt tükrözi vissza, amit kibe leteszünk, nálunk a felelősség egyébként úgy össztársadalmilag, hogy végre megegyezzünk bármiben is.
Értem, de akkor meg ez megint csak nem alkalmas tanulásra, vagy erre a fajta tanulásra nem alkalmas, hiszen hogyha valaki ezt a feladatot kapja, hogy akkor írjak arról, hogy ez piros vagy fekete, és akkor megnézi, hogy akkor mi a konszenzus ebben a kérdésben, akkor nem fog találni kapaszkodót. Tehát hogy ez megint csak arra utal, hogy ilyen korlátozottan alkalmas ez tanulásra, ez a ChatGPT,
hát
nem?
Ezzel azért azt mondtad, hogy és sajnos lehet, hogy igazad van, hogy vannak olyan témák, amiben úgy társadalmilag is fogalmunk sincs, hogy mi. Aha. Ez lehet, hogy tényszerű, de hogy ennek semmi köze a mesterséges intelligencia, az is biztos. Aha. Vagyis, hogy ha meg tudod nekem mondani, már pedig bizonyos dolgokban, például, hogy az alma lefelé esik, hogyha elengeded, abban azért úgy megegyezni látszunk. Néha nem, mert mondjuk a föld, hogy lapos-e vagy nem, abban se sikerült teljesen megegyezünk. De ha meg tudom nekem mondani azokat a forrásokat, amikben megegyeztünk, akkor nagyszerű és egy kitűnő eszköz van a kezünkben. De nem az eszközön múlik, hogy van-e ilyen megegyezés. Uh-huh.
Az egyik hallgató kérdezi, hogy miért más elolvasok egy könyvet, mint az AI-t használom forrásnak, nincs különbség. Én azért itt látok különbséget, de majd kijavítasz, ha rosszul láttam ezt a különbséget. Az, hogy az AI viszonylag rövid idő alatt 73 könyv eredményét fogja nekem szintetizálni, amit én nem fogok tudni ugyanolyan sebességgel begyűjteni és szintetizálni, mint ezt a mesterséges intelligencia teszi.
Így van, ez az első mellékhatás. A másik hatás pedig az, hogy azért az a képessége, hogy felidéz hasonló kontextuális információkat, az nem rossz. Az megint más kérdés, hogyha rossz kiinduló pontból kezdjük, akkor lesz belőle hallucináció. Gyönyörű világokat tud elképzelni, nagyon konzisztenseket, nagyon összefüggőeket, na de a fordítottja is igaz, hogy ezt nem elképzeltetjük vele, hanem lekötöttük valami forráshoz, akkor föltárhat egy csomó oda tartozó asszociációt, ami valid és jogos, és nem is feltétlenül volt benne a forrásban. Képzeljük úgy, mint egy valaki, aki olvasta az internetet, annak a sötét bugyrait, meg a világosat. És hogyha előrángatjuk annak az adott könyvnek a kapcsán a világos bugyrait, akkor kitűnő asszociációi vannak, és nagyon jól tud segíteni meg összefoglalni. Sőt, néha olyan dolgokat uh-huh. is előhoz, ami nem is volt a könyvben.
Na, akkor zárjuk a beszélgetést azzal, amivel kezdtük. Hogyha egy diák szeretné tényleg a technológiát kitanulni, és ezzel előrelépni, és tényleg hasznosan és hasznára váltan forgatni, akkor hogy kell együtt tanulni vele? Tehát mi az, amit így összefoglalóan, hogy kell ennek nekiállni? Mi az, amit ki kell onnan dobálni? Mi az, amit nem szabad figyelembe venni? Egyáltalán kell-e ezt tanulásra használni?
Kell. Állításom szerint kell. Két dolgot lehet vele tanulni. Az egyik az ténylegesen anyagokat. Ekkor mindig találjunk olyan forrást, olyan kiinduló pontot, vagy olyan kontextust, akár csak szövegben jól leírva, hogy mi a kontextus, uh-huh. ami leköti a modellt, oda köti valami konkrét kontextus, az onnantól nagyon hasznossá válik. Ez amikor tanulunk valamit. A másik eset, amikor tanulunk magunkról egy kicsit, és közben mit tanulunk? Hát egyrésztről tanuljuk azt, hogy van ez a nyelv, meg vannak a tények, és ezek olyan furcsa viszonyban vannak egymással, néha egybeesnek, néha nem. A másik, amit pedig tanulunk, az a kritikai reflexió. Hihetetlenül jól begyakoroltatja azt, hogy olvastam valamit. Ez így nekem konzisztens? Kérdezzünk már vissza rá. Tehát ebből az következik? Jól értem azt, hogy? Stb. Innentől nagyon gyorsan kiderülnek dolgok, és nagyon sokat tanultunk magunkról.
Nagyon szép végszó volt. Köszönjük szépen. Szép napot!
Köszönöm, sziasztok!
Szervusz!
Szabados Leventével beszélgettünk, a Neuron Solutions vezető tanácsadójával, a Frankfurt School docensével, adattudós teológussal arról, hogy hogyan tanuljunk a mesterséges intelligenciával.